Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Már sokan vállalkoztak arra, hogy körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az Isten igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utána járjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletre méltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatóak azok a tanítások, amelyekre oktattak. Abban az időben Jézus a lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam, fölkent engem, és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét. Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Ezek az evangélium igéi.
Krisztusban, kedves testvéreim, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde, szava által. Szent Pál mondja ezt a rómaiakhoz írt levelében, és ezt az állítását egy ilyen nagyon logikusan végigvezetett érvelés konklúziójaként fogalmazza meg, amikor arról emlékedik, hogy a Jézusba vetett szívbéli hit és a hit szavakkal történő megvallása minden ember számára. Bármilyen nemzetiségű legyen is, lehetővé teszi az üdvösséget. Pál hivatkozik Izaiás prófétára, aki azt írja, hogy mindaz, aki hisz benne, meg nem szégyenül. És Joel prófétára is, aki így ír, mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. És itt fűzi tovább Pál a gondolatmenetet, lépésről lépésre visszakérdezve az egésznek az eredetéig, hogy a végső cél az üdvösség. És hogy ide a hiten keresztül, a Jézus Krisztusba vetett hiten keresztül vezet az út, na de hol kezdődik ez? De hogyan hívhatják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan halljanak, ha nincs, aki hirdesse? Hogyan hirdessék, ha nem küldték őket? Az üdvösségre a hiten keresztül vezet az út, azonban a hitet kapjuk. A hitet kapjuk, azt valakinek át kell adnia. Szükségünk van a hitben való megerősítésre. Közösségi ügy, az egész közösséget, az Isten gyermekségben összetartozó emberiségnek a közös ügye a hit. Kell, aki átadja a hitet, az adja át, akit erre küldenek, aki erre küldetést kap. Nyilván Lukács evangélista magáénak érezte ezt a küldetést, ma olvastuk az ő evangéliumának az első sorait, ahol szépen bevezeti, hogy utána járt, és úgy érezte, jónak látta, egészen pontosan így fogalmaz, hogy ő is leírja kezdettől fogva Jézus életének az eseményeit, sőt, Jézus életének az eseményein túl, amit az evangéliumban foglal össze, leírja aztán a hit elterjedésének az eseményeit is, ez az apostolok cselekedete. Nyilván Pál apostol is magáinak érezte a hit továbbadásának küldetését, nem kell ezt nagyon magyarázni, elég tarubizonysága tőle ma olvasott két rész, de hogy ezen kívül kiké a papoké, a püspököké, a diakónusoké, a hitoktatóké, a teológiai tanároké? Kinek a küldetése átadni a hitet? És persze, akiket felsoroltunk, ők kapnak erre formálisan is egy megbízást az Istentől és az egyháztól. A kérdés az, hogy csak az ő feladatuk-e a hit továbbadása. Én a hitemet a szüleimtől örököltem. Nagy hatással volt rám gyerekkorom plébánosa is, szüleim lelki vezetője. Szintén hozzájárult a felnőtt hitre való eljutásomhoz, azaz evangélikus magyar tanárom általános iskolában, aki biblia szakkört szervezett abban az állami iskolában, ahol az általános iskolát végeztem. Igen, a hitemhez nagyban hozzájárultak azok az életszentségben élő idősebb rendtársaim, akik az egész életük hűséges odaadásával erősítettek meg engem. Igen, egy-két teológiai tanárom is nagy hatást gyakorolt a személyes hitemre. De legalább ennyit, vagy még többet tanultam a szenvedő emberektől, a haláltáborokat megjárt Viktor Frankl-től, Szovjetunió börtöneit, táborait, poklát megjáró Walter Cisek atyától, vagy épp a világháborút, betegségek sorát, szegénységet és még meg annyi megpróbáltatást hittel megélt nagymamámtól. A hitet az emberek tanúságtétele közvetíti. Nem megtanuljuk a hitet, vannak hitismeretek, amik elsajátíthatók hittanórán, prédikációban, katekézisben, egy jó könyvben, de magát a hitet, azt a személyes kapcsolódást az Istenhez, azt az élet tanúságtételének a szava közvetíti, hogy látok hiteles embereket, akik kapcsolatban vannak az Istennel. És ez hatással van rám. Én is akarok kapcsolatban lenni az Istennel úgy, mint ők. Előbb a hitelesen élt keresztény élet szava, és csak utána a hit kifejezett szóbeli hirdetése. Ez az arany fedezete a hit hirdetésnek, a hiteles élet, a tanúságtevő élet. És hogy hol kezdődik mindez? Hát, nem a hit tanórán, hanem a családban. A családban kezdődik, ahol a hitre képessé tevő egészséges személyiség tud kialakulni a kisgyereknek az elsődleges családi kapcsolataiban, elsősorban a szüleivel, az elsődleges gondozójával, az édesanyjával való kapcsolatában. Megtanul bízni már a csecsemő, ez nagyon szépen írja le a pszichológia, fejlődés lélektan, csecsemő meg kell, hogy tanuljon bízni abban, hogy ő maga egy szerethető lény. Egy szerethető lény, megtanulni bízni abban, hogy van is, aki engem szeret, van is, aki engem megért, van is, aki engem biztonságba tud helyezni, és hogy a világ önmagában jó, és szintén szerethető, bár vannak benne rossz dolgok is, de ennek ellenére boldogan lehet élni benne. Hát, ideális esetben ezt megtanuljuk egészen kicsi gyermekként. Persze, ha megadatik, hogy hívő családban nevelkedünk, akkor az Istenbe vetett kifejezett hit iskolája is a család, ezen a nagyon alapvető emberi szinten túl, ami ezt az ős bizalmat adja nekünk, ezt tesz aztán később képessé bennünket az Istenbe vetett bizalomra, arra a hitre, amikor hiszek abban, akit nem látok. Hogy mennyire így van ez, megtapasztaltam a héten a Szent Angéla iskola lelkészeként, harmadik óra utáni szünetben, egészen különös arckifejezéssel lépett oda hozzám az igazgató úr, hogy Péter testvér, le tudnád vinni az elsőtől hatodik osztályig a gyerekeket a Margit körúti templomba? Le tudnám vinni, de miért? Ja, hát bombariadó van, és őket most akkor oda menekítenénk ki. Jó, hát induljunk. Mire engem megtalált az iskola épületében az igazgató, addigra már az osztályok ott sorakoztak a portánál, indult a kisén, és besatlakoztam az egyik ötödikes osztály mellé. Hát gondoltam, szoktak mindig e-mailt írni, amikor ilyen tűzriadó próba van, jönnek, és akkor mérik az időt, hogy akkor mennyire vagyunk ügyesek, megfelelünk-e a szabályoknak. Most nem jött e-mail, de hát van ilyen. Egyik ötödikes kislány, akivel így jövök lefelé a templomba, megkérdezi, hogy Péter testvér, robbanni fog a bomba? Mondom, milyen bomba? Hát ami miatt most leküldenek minket. Ja, mondom, dehogy is, hát gyakorlat van. Mondtam, tényleg teljesen tiszta lelkiismerettel, azt gondolván, hogy most gyakorlatozunk. De, és akkor itt volt az, ami engem megdöbbentett igazán, visszakérdez az ötödikes kislány, de Péter testvér, akkor miért van félelem a tanárok arcán, és miért kiabálnak? Valamit megérzett ez a kislány, hogy itt most a szokásosnál feszültebb a helyzet. Nem kellettek hozzá szavak. Leolvasta az arcról, hangkordozásról. Hát persze tovább nyugtattam, és hála Istennek egy-két riadt gyereket leszámítva azért a nagy többség úgy önfeledten vett részt ebben az egészben. Jót imádkoztunk, énekeltünk itt a templomban. De hogy erről van szó, hogy a gyerekek iszonyatosan fejlett érzékekkel vesznek le minden adást a felnőttek életéből, a felnőttek világából. Hát itt történik a hit átadása is. Hogy mondjuk egy ilyen helyzetben kétségbe esek el, vagy azt látja rajtam a gyerek, hogy ja, biztonságban vagyunk, Isten vigyáz ránk, mint ahogy az egyik, elsős gyerek így nyugtatta az osztálytársát, ezt egy szülőtől tudtuk meg másnap. Ne félj, nem lesz semmi baj, mi az Isten tenyerén vagyunk. Ezt látják rajtunk a gyerekeink, az unokáink, mert ha ezt látják, akkor ők is megnyugszanak, és biztonságban érezhetik magunkat. Ne félj, mi az Isten tenyerén vagyunk. A hit átadása mindannyiunknak küldetése, mindannyiunknak feladata. Nem kell hozzá papnak lenni, nem kell hozzá hitoktatónak lenni. Az a nagy örömhír, hogy Isten mégis nagyobb nálunk, és ha úgy érezzük, hogy ebben hát olyan nagyon esetlegesek, esendőek, gyengék vagyunk néha, de azért nem kell aggódni. Az Isten sokkal nagyobb nálunk. És ha valaki nem találkozik tökéletesen élt hívő keresztény élettel a családjában, azért az Isten még őt is el tudja vezetni a hitre, és minket is meg tud erősíteni. Nem kell félnünk, mert az Isten tenyerén vagyunk. Amen.
Béke és jóság. Ferences szentbeszédet hallottak a Margit körúti templomból.
Mai nap költője Sík Sándor.
Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A mai nap istenes költője sorozatban Garai Gábort vesszük. Sokat dilemmáztam, hogy egyáltalán foglalkozzunk-e Garai Gáborral, akinek kétségtelen van néhány egészen kitűnő verse. De ugyanakkor azt tartott vissza, hogy az életútja az rendkívül ellenmondásos. Kell-e foglalkoznom egy olyan emberrel, aki annak idején, a 60-as évek közepétől a 80-as évekig nagyon magas pozíciót viselt a kommunista rendszerben. Tagja volt az MSZMP központi bizottságának, annak titkára volt. Ugyanakkor honnan jön ez az ember? Egy Sopron környéki nemesi családból. Evangélikusok és katolikusok. A nagyszülők, van köztük költő, van köztük országgyűlési képviselő, de már ott valami nagy ellentmondás történik, ugyanis az édesapját, a nagyapja kitagadja, mert polgári származású lányt vesz feleségül, akinek később egyébként a nevét viseli Garai Gábor, hiszen az ő apja eredetileg Ruprecht névre hallgatott, majd ez a Ruprecht névre hallgató édesapa veszi fel a Markonai nevet, édesanyja az ő édesanyja után, ilyen szempontból Gara is azt követi, hogy az édesanyja nevét veszi fel. Talajvesztett ember. Talajvesztett ember mibe kapaszkodhat? Abba, ami körülveszi. És rengetegen voltak abban a korban. Két nemzedék, aki elvesztette a talaját, mert elüldözték a faluból, mert betagosították, mert elvették az életterüket, és élni kell, és beálltak valahova, amiben maguk sem nagyon hittek. Azok a mondatai hozták bennem meg a döntést, hogy Garai Gáborral is foglalkozni kell, amikor láttam a belső vívódását, hogy egyáltalán jó-e, amit tesz. Ilyen kifejezéseket használt, hogy fütetlen boldogság. Vagy amikor a maga életére gondolt, akkor azt úgy fejezte ki, hogy a ketrecbe zárt emberségem kudarca. Vagy amikor egyidejűleg költőként is működött, és politikai vezetőként is, akkor azt mondja, hogy szorongunk, fájunk, szégyenkezünk. Az is megdöbbentett, hogy végig kellett asszisztálnia, hiszen segíteni nem tudott a fiának, akit a gyermekbénulás támadott meg, és megbónult az egy szem fia. No, ezek azok a tényezők, ami miatt úgy gondoltam, hogy érdemes lenne újraolvasnunk Garai Gábort. Újraolvasni ezzel, hogy ma már tudjuk, hogy ahova ő kapaszkodott az életbe, épp az előbbi idézetek mutatják, hogy azok számára sem voltak biztos pontok, hogy nemzedékek éltek egy olyan világban, amit nem nagyon fogadtak el, nem nagyon hittek benne, de élni kellett, és ugyanakkor végig szenvedte mindenki a maga személyes sorsát, a betegségekkel, személyes sorsát, a családi tragédiákkal. Ezzel a fejjel, ha végigolvasjuk Garai Gábort, vagy végighallgatjuk azt a néhány versét, ami ma elhangzik a Mária Rádióban, talán jobban megértjük magunkat. Hogyan is éltünk abban a 40 évben, amit egy letűnt korszaknak tekintünk. Biztatom a hallgatói családot, hogy foglalkozzunk a magyar költőkkel, és még az olyan ellentmondásos és problémás személyiségekkel is, mint Garai Gábor, és hallgassuk ma meg jó néhány versét. Isten áldja a hallgatói családot!